Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Vér Katalint hallják a Kicsoda az Isten című sorozatban. Ezekben az adásokban sokat beszéltem már azokról az érvekről, amelyek teljes bizonyossággal mutatnak arra, hogy a Jézus feltámadásáról szóló bibliai újszövetségi elbeszélések hitelesek, és Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Az emellett szóló érveknek két nagy csoportjáról volt szó eddig. Az egyik érvcsoport arra keresett választ, hogy hitelesek-e minden szempontból azok a szemtanúk, akik a feltámadt Krisztusról beszámoltak. És úgy találtuk, hogy igen, a tanúk hitelesek minden itt szóba jöhető szempontból, vagyis történetileg, erkölcsileg, jogi szempontból és lélektani szempontból is hitelesek mindezek az emberek. A második érv csoport egyfajta úgynevezett negatív érvelés volt, ezt pedig Pál apostol első korintusi levelének 15. fejezetéből, a 12-től 20-as versig tartó szakaszából merítettük, ahol az apostol logikusan felsorolja, mi minden következne abból, ha a feltámadás nem történt volna meg. És úgy látja Pál, hogy ezek a következmények mind képtelenségek. Gyorsan felsorolom emlékeztetőül az ő gondolatmenetét. Az érvelés lényege az, hogy ha nem igaz, hogy Krisztus feltámadt, akkor lerombolódik a keresztény hit egésze. Nem kevesebb, mint 7 sarkalatos pontja. Hát most csak ezt a 7 pontot tekintem át röviden emlékeztetőül. Először. Ha nincs olyan, hogy feltámadás, akkor Krisztus sem támadt fel. Másodszor, ha Krisztus nem támadt fel, akkor viszont hiába való, üres, tartalom nélküli a keresztény ige hirdetés. Harmadszor, ha Krisztus nem támadt fel, akkor az ennek hirdetésén alapuló keresztény hit egésze is hiába való, üres és tartalom nélküli. Negyedszer, ha Krisztus nem támadt fel, akkor tanítványai hamis tanúk, sőt nem is embereknek, hanem magának Istennek a hamis tanúi. Ötödször, ha Krisztus nem támadt fel, akkor senki nincs megváltva. Akkor minden ember megmarad a bűneiben. Hatodszor, ha Krisztus nem támadt fel, akkor a már korábban megholt keresztények is végleg elvesztek. Végül hetedszer, ha Krisztus nem támadt fel, és következésképpen csak a földi élet létezik, akkor a keresztény a világ legnyomorultabb teremtménye, nyomorultabb minden más embernél. Tehát ezekről egyszer régebben részletesen volt szó. Ez a tragikus perspektíva. Mindezek következnének abból, ha Krisztus nem támadt volna föl. De persze, és ezzel zárul a szakasz, nem következnek, hiszen Krisztus feltámadt, sőt, Pál úgy mondja, feltámadt, mint az elszenderültek zsengéje, amiből azt következik, hogy sokan követik majd, mert ő a zsenge. Ezekről volt tehát szó a korábbi adásokban, csak hogy van még egy harmadik érvcsoport is, amely az egész eseménysor körülményeire vonatkozik, és ma erről a harmadik érvcsoportról szeretnék beszélni, nem mindegyikről, mert rengeteg van, mert teljesen szétszették ezt a témát a nem hívők. Szóval nem mindről, csupán az 5 legfontosabbról. 1. Azt mondják, hogy Jézus nem halt meg. Ennek több variációja van, azzal a változattal, amely szerint aki a kereszten meghalt, nem Jézus volt, hanem helyette Küréné is Simont feszítették volna keresztre, szóval ezzel nem érdemes komolyan foglalkozni. Nyilvánvaló képtelenség, hogy a kereszt alatt álló emberek, úgy mint János, a legkedvesebb tanítvány, maga Jézus édesanyja Mária, a Jézus legbelső tanítványi köréhez tartozó nők, vagyis a másik Mária, tehát ez az Emmauszi úton a mesterrel találkozó Kleofásnak a felesége, valamint Mária Magdolna, szóval mindezek nem ismerték volna fel, hogy valójában kicsoda az, aki ott a kereszten függ. Képtelenség. Van egy másik variáció. Ennek a hívei azt vallották, hogy a keresztre ugyan Jézust feszítették fel, de nem halt meg, hanem csupán tetsz halott volt, amikor eltemették. Hát lássuk, hogy vajon mindennek kellett volna történnie ehhez. Először is Jézusra kivégzése előtt 39 vagy 40 korbácsütést mértek olyan speciális korbáccsal, amelynek szíjaira fém és csont darabokat erősítettek. És ezek az egész testen feltépték a húst, úgyhogy sok elítélt már a korbács ütésekbe belehalt. Ezután Jézus eltöltött néhány órát a kereszten, átszegezett kézzel és lábbal, olyan testhelyzetben, amikor az ember levegőt sem tud venni, minden percben a fulladás szélén áll, és a végén ténylegesen is, hát megfullad. Ezután szorosan betekerték egy 12-16 méter hosszú lepelbe, amely a leírások szerint mintegy 25 kilogramnyi balzsammal át volt itatva. Az elgondolás szerint Jézus mindezek után felé lett volna, letekerte magáról a leplet, gondosan visszahajtogatta az eredeti állapotba, mintha a test még benne lenne. A hatalmas sírzáró követ, amelyet egyébként csak kívülről lehetett egyáltalán megmozdítani, hát ő belülről elhengergette volna, méghozzá úgy, hogy a zajra nem figyelt fel a hatóság által kiküldött őrség. Senki. Mindezek után azon mesztelenül elmenekült, ismeretlen helyre távozott volna, ahol vagy meghalt, vagy tovább élt ismeretlenül. Hát ugye világos, ahogy így felsoroltam, hogy ez az egész és minden részlete külön-külön is maga a teljes képtelenség. Ellene szól az is, hogy a keresztnél tartózkodó hóhérok, akik jól értettek a mesterségükhöz, miután megállapították, hogy Jézus meghalt, a biztonság kedvéért még át is szúrták az oldalát, ami teljes bizonyossággal halálos szúrás volt. Erre Jézus oldalából a János evangélium beszámolója szerint vér és víz folyt ki, nem keveredve, hanem mint egy külön válva, vér plusz víz. Hát ez a jelenség a halálnak a teljesen biztos, félre ismerhetetlen jele. A hozzáértők szerint több oka is lehet, a legvalószínűbb az, hogy a halál után a vérlemezkék a vérben, ugye, kicsapódnak az érrendszerben, a vérsavó pedig elválik a vértől, ezt látták víznek a közelben állók. És ami ebben abszolút meggyőző erővel bír, az az, hogy az evangélista a jelenetet így írta le, miközben természetesen akkoriban még semmit nem tudhattak arról, hogy ez mitől van. Erről a különös biológiai jelenségről, de semmit. Mégis így írta le. Úgyhogy a vér és a víz megjelenésére nincs más magyarázat, mint az, hogy Jézus valóban halott volt, mikor ez történt vele. És végezetül pedig az a tény, hogy Jézust a hívei, illetve két titkos híve, Arimateai József és Nikodémus nagy gonddal eltemették, méghozzá egy új, addig még használatlan sírboltba, ez szintén arra val, hogy Jézus valóban meghalt. Röviden, a tetszhalál teóriának semmiféle alapja nincs, egyáltalán semmi. Második érv az üres sír. Az a tény, hogy a harmadnapon a barlanghoz érkezők Jézus sírját üresen találták, ez nagyon-nagyon erős érv a feltámadás mellett. Megmagyarázhatatlan ugyanis, hogyha Jézus nem kelt életre, akkor ugyan vajon hogyan kerülhetett ki a teste a sírboltból? Erre soha egyetlen kételkedőnek sem sikerült, akár csak megközelítően értelmes, hihető választ adni. Kora reggel, amikor az őrök üresen találták a sírt, nyomban elszaladtak a zsidóhatóságokhoz a hírrel, mire ők a következőt eszelték ki. Az őrök vallják azt, hogy elaludtak, és a tanítványok ellopták a testet, hogy elhíresztelhessék, Jézus feltámadt. Még nem kevés pénzt is adtak nekik, ezért a hamis vallomásért, azaz megvesztegették őket. Ám ez a mese olyan valószínűtlen, hogy már akkor a korabeliek Jeruzsálemben ők is csak kevesen hitték el. Nem hihető, hogy a hatóságok által kirendelt őrök, akik az életükkel feleltek egy ilyenfajta mulasztásért, elaludtak volna, méghozzá mind egyszerre. És kik lopták volna el a holttestet? Ugyan kik? A tanítványok? Semmiképpen. Ugyanis reálisan kell látnunk, és le kell szögeznünk azt, hogy a tanítványok egyáltalán nem várták a feltámadást, és nem is hitték el, mindaddig, amíg néhányuk nem találkozott a feltámadottal. Jézus halála után a végsőkig elkeseredve azt gondolták, hogy ügyük elbukott, féltek, elmentek Betániába, szóval mindenre gondolhattak, csak a feltámadásra nem. És rájuk is érvényes az előbbi kérdés, hogy ugyan hogyan görgették volna el a hatalmas sírzáró követ anélkül, hogy az őrök ezt észrevették volna. Továbbá, ha bárki hivatalos emberben tényleg felmerül a gyanú, hogy ellopták a testet, hát akkor a hatóság kerestette, és meg is találta volna azt, hát nem volt valami beláthatatlan nagy az a hely, amiről itt szó van. Szóval megtalálták, és fel is mutatták volna Jézus tetemét, hogy igazolják, íme Jézus nem támadt fel. De hát semmi ilyesmi nem történt. A másik verzió szerint nem tanítványok, hanem idegenek, hát értelemszerűen sírrablók vitték volna el a holttestet. Ám a követ ők sem tudták volna észrevétlenül elgörgetni, úgy, hogy az őrök ugye meg ne hallják. Rejtély az is, hogy az állítólagos sírrablók ugyan minek vitték volna el a testet, otthagyva az értékeket, a drága lepleket, meg a balzsamot. Végül véleményem szerint a legerősebb érv ebben a kérdésben mégis az, hogy Jézus sírja nem lett kultuszhelyé, csak sokkal később a II.-III. Századtól. Hát miért nem? Mert amint a tanítványok megértették, hogy Jézus valóban és testileg feltámadt, hogy teste nincs a sírban, akkor nyomban teljesen elveszítették az érdeklődésüket a sírja iránt. Nem jártak vissza hozzá, sem istentiszteleti céllal, sem azért, hogy csodás gyógyulásokat várjanak ott, nem. Erre nem volt okuk, mert tudták, hogy nincs ott semmi, mivel Krisztus feltámadt a halálból. Harmadik érv a hallucináció. Olvastuk, hogy Pál sok, 500-nál több olyan emberről számol be, akik látták a feltámadt Krisztust, és akik nagy része a levél megírásakor még életben volt, ki lehetett kérdezni. Az újszövetségi szerzők, ha Jézus feltámadásáról beszélnek, gyakran hozzáteszik, mi láttuk, találkoztunk vele. Teljes bizonyossággal jelentik ki ezt, és nem egyszer, hanem sokszor. Hogyan lenne ez lehetséges, ha Krisztus nem támadt fel? No, a szkeptikusoknak erre is van magyarázatuk. Közülük a legelterjedtebb a hallucinációs elmélet. Eszerint azok, akik azt állították, látták a feltámadottat, mind hallucináció áldozatai voltak. Ám a pártatlan lélektan ezt az elgondolást teljességgel kizárja, mégpedig a következő négy okból. Először a hallucináláshoz az kell, hogy az illetők hajlamosak legyenek erre. Ez azonban a felsorakoztatott tanúknál nem található meg. Ezek halászok, földművesek, egyszerű, normális emberek voltak, legkevésbé sem voltak vallási fanatikusok, és nem hajlottak semmi ilyesféle lelki rendellenességre. Másodszor a pszichológusok azt is állítják, hogy akik hallucinálnak, azok mindig valami olyat látnak, idézőjelben, amire számítanak, amit várnak, mert hallucinálni csak olyant lehet, ami előzetesen már megvan az elmében. Márpedig a tanítványok nem vártak, ahogy mondtam, semmiféle feltámadást, ezért nem is lettek volna képesek hallucinálni róla. Nem várták, sőt nem is hitték el mindaddig, amíg saját szemükkel nem látták Jézust. Harmadszor a hallucinálás jelenségére az jellemző, hogy mindig hosszú ideig tart, évekig kíséri a pácienset. Ennél az esetnél azonban nem ez történt, hanem az, hogy Jézus megjelenései a 40 nap után megszűntek. Így megszűntek az állítólagos hallucinációk is. Kivételt jelentene Pál esete a damaszkuszi úton, ami azonban most nem tartozik ide. A későbbiekben, az új szövetségben néhányan még beszámolnak valamiféle kapcsolatfelvételről Jézussal, például a jelenések könyvének szerzője, de ez nem a feltámadott személyének fizikai megtapasztalása. Úgyhogy többé senki nem számol be olyan szemmel látható megjelenésről, mint amilyenek voltak az első 40 napon. És negyedszer Pál szerint tömegről van szó. Nagyon sok szemtanúról. Viszont olyan, hogy tömeg hallucináció, na olyan nincs. A hallucináció mindig egyéneket érint, legfeljebb tömeg hipnózisról lehetne beszélni, ami egy teljesen más dolog. Kérdés, hogy ugyan kicsoda hipnotizálta volna ezt az 500-nál is több embert, ha csak ugye nem a feltámadt Jézus, a feltámadás valós ténye. Na ennyit erről. A negyedik érv az a női tanúk érve. Az evangéliumok szerint a feltámadás első tanúi nők voltak. Márpedig az ókorban, és különösen a zsidó jogrendben a nők tanúvallomását nem lehetett hitelesnek elfogadni. Nem. Amikor ezek a női tanúk elújságolták a férfi tanítványoknak, hogy látták az urat, hát azok nem is hitték neki, hitték el nekik. Üres asszonyi fecsegésnek, badarságnak nevezték beszédüket, például Lukácsnál a 24. fejezet 10-11-es versében. Miért írják le az evangélisták egységesen, mégis éppen így az esetet, női és nem pedig férfi tanúkkal, pedig azok jobban hitelesíthették volna a dolgot? Hát miért? Erre egyetlen észszerű magyarázat van, azért, mert így történt, mert tényleg így volt, bármilyen kényelmetlen volt is ez egyébként, de ez volt az igazság, hogy tényleg asszonyok voltak azok, akik elsőként találkoztak a feltámadt Jézussal. Végül az ötödik érv az egyház fennállása. Utolsóként említem azt az érvet, amely talán a legkézzelfoghatóbb. Ez pedig az egyház léte. Az egyház megszületése, példátlanul gyors terjedése és mindmáig tartó fennállása, ez olyan jelenség, ami nem magától értetődő, hanem magyarázatot igényel, ez nem természetes dolog. Na, A magyarázat pedig nem lehet más, mint a feltámadás maga. Mi okozta, hogy a tanítványok, akik nem várták a feltámadást, akik Jézus keresztre feszítése után félve, remegve bezárkóztak, bújdostak, na ugyan ők a Szentlélek kiáradásakor, pünköstkor bátran kiálltak, és teljes határozottsággal kiáltották oda országnak, világnak, hogy Krisztus feltámadt. Ugyancsak egyedül a feltámadás valósága adhat magyarázatot arra, hogy ehhez a társasághoz pillanatok alatt százak meg ezrek csatlakoztak. Miért? Mi volt az, ami elindította ezt a mozgást? Mi volt az az erő, ami létrehozta az ősegyházat? Nem magától jött létre, na erre sincs más értelmes magyarázat, mint a feltámadás. Az egyház létrejöttének és immár közel 2000 éves létének ez az egyetlen oka és alapja, és ugyanez a célja is hirdetni a feltámadást mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kicsoda az Isten? A kereszténység alapeszméi Dér Katalin műsorát hallották.